Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kövessük Szent István első vértanú szelídségének és bátorságának példáját, kérte Leó pápa pénteken délben. December 26-án Szent István diákónusnak, az első vértanúnak az ünnepén a Szentatya a vatikáni palotában lévő dolgozószobájának ablakából imádkozta el az úrangyalát a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal. Ahogyan Szent István bátor Krisztus követő volt, úgy kell nekünk is Krisztust, a közénk született világosságot választanunk, hangsúlyozta. A Szentatya kiemelte: ma Szent István születésnapját ünnepeljük, ahogyan az első keresztény nemzedékek mondták, akik bizonyosak voltak abban, hogy nem csak egyszer születünk. A vértanúság az égbe való születés. A hívő tekintet ugyanis a halálban sem csupán a sötétséget látja. Anélkül jövünk a világra, hogy azt mi döntöttük volna el. Ám később számos olyan tapasztalaton megyünk keresztül, amelyekben egyre tudatosabban kell a világosságra jönnünk, a világosságot választanunk, hangsúlyozta Leó pápa. Az egri főegyház megyében a jubileumi szentévet Ternyák Csaba egri érsek az egri bazilikában december 28-án vasárnap a 10 órai ünnepi szentmise keretében zárja le. A szentmisét a Szent István Rádió élőben közvetíti, valamint a Szent István Televízió YouTube csatornáján is élőben követhető a szent év lezárása. Karácsony ünnepének fényében még jobban kirajzolódik az összetartozás fontossága, az emberi kapcsolatok mélysége, hangoztatta Súlyog Tamás köztársasági elnök a közösségi oldalán megjelent karácsonyi beszédében. Az államfő a karácsonyt olyan időszaknak nevezte, amikor körülöttünk minden lelassul és elcsendesedik. Amikor rohanó feszültségekkel és háborús borzalmakkal teli világunkban is, végre főszerepet kap a békesség, az otthon, a család, és elérkezik a bő 2000 éve közénk született megváltó világra jövetelének órája. A köztársasági elnök úgy fogalmazott: reményei szerint az emberi mi voltunk lényegét feltáró ünnepen megosztott gondolatai hozzájárulhatnak ahhoz, hogy megerősítsük magunkban, milyen pótolhatatlan kincs az, hogy olyan közösségekhez tartozunk, ahol otthon érezzük magunkat, legyenek azok családi, baráti, szakmai, szabadidős vagy más közösségek, amelyek nemzetünket alkotják. Donald Trump szerint Volodymyr Zelenszky nem rendelkezik semmivel az ő jóváhagyása nélkül. Az amerikai elnök a többi között így foglalta össze várakozásait az ukrán elnökkel vasárnapra tervezett találkozóját megelőzően a Politico hírportálnak pénteken adott interjúban. Arra reagálva, hogy Volodymyr Zelenszky egy új 20 pontból álló béketervet szeretne megvitatni vele, Donald Trump úgy fogalmazott, hogy meglátjuk, mit hoz magával, de megállapította, hogy az ukrán elnök addig nem rendelkezik semmivel, amíg én jóvá nem hagyom. A közelgő találkozóval kapcsolatban ugyanakkor azt mondta: azt hiszem, hogy jól fog menni, majd hozzátette, azt hiszem, jól fog menni Putyinnal is, és utalt arra, hogy hamarosan szintén beszél Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az előzetes tervek szerint Donald Trump és Volodymyr Zelenszky vasárnapra Floridába tervezett megbeszélése elsősorban az orosz-ukrán háború lezárása után Ukrajna számára nyújtandó biztonsági garanciákról szól majd, valamint a területi kérdésekről, főként a Donbász régióról, továbbá az orosz felhatóság megmaradásáról. Végül az időjárásról. A kötfoltok, valamint a délnyugati és délkeleti réteg felhőzet feloszlását, megszűnését követően nagyrészt gyengén vagy közepesen felhős idő valószínű. Csapadéknak kicsi az esélye. Estig inkább csak északnyugaton és északkeleten élénkülhet meg kevés helyen a nyugati, északnyugati szél. Azonban az érkező hidegfront mentén estétől, késő estétől már erős lökések is előfordulhatnak északnyugati, északi irányból. A hőmérséklet napközben 3 és 6 fok között alakul. Késő este mínusz 4 és plusz 1 fok közé csökken a hőmérséklet. Vasárnap a maximum hőmérséklet 1 és 6 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségi poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsertessék, ha Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban megismételjük dr. Gelencsér András egyetemi tanár, akadémikus, a Pannon Egyetem rektorának és dr. Vankó Zsuzsanna főiskolai tanár, a Sola Scriptura teológiai főiskola rektorának értekezését a civilizációnk jövőjéről, akik a természettudomány és a Biblia nézőpontjából járják körbe a témát. A beszélgetés moderátora Sós Attila, a Nyitott Szemmel magazin főszerkesztője.
Sok szeretettel köszöntöm a kedves jelenlévőket, a kedves érdeklődőket. Elsősorban a ma esti témánk azért lehet fontos, mert hogy talán 20 évvel ezelőtt nem telt volna így meg a terem erről a témáról, gondolkodva a civilizációnk jövőjéről. Úgyhogy én most a mai alkalommal úgy gondolom, hogy az lenne a helyes, hogy mind a kettőjüket megkérném, először Andrást egy 10 percben, és utána Zsuzsát, hogy fejtsék ki röviden a jövő kérdéséről, tudom, hogy szinte lehetetlen vállalkozás, de nagy vonalakban, hogy miért tartják nagyon kritikusnak a közeljövőnket, a mai civilizációnk jövőjét, és majd a következőkben fogunk arról beszélni, hogy milyen alternatívák, milyen megoldási lehetőségek lennének itt a civilizációnk jövőjét illetően. Úgyhogy kérném szépen először, hogy András, te tartanál egy 10-15 percben maximum egy pár szót, hogy hogy látod a jövőt?
Jó, én nem fogom kihasználni a 10 percet. Köszönöm szépen a meghívást. Nem, mint hogyha nem lehetne erről többet beszélni, csak szerintem izgalmasabb a beszélgetés, mint az, hogy itt valaki sokat beszél egy témáról. Onnan kezdeném, hogy a modern civilizáció van elsődlegesen válságban. Ugye környezeti válságról beszélünk, vagy ökológiai válságról, de valójában saját jólétünket féljük, tehát a modern civilizációnak a jövője a tét. És ugye ez azért alakult ki, mert a 20. században a technológiai fejlődés az tulajdonképpen a korlátlan és olcsó energiára épült, tehát amit ugye fosszilis energiahordozók biztosítottak számunkra. És hát ennek ugye kiderült a mellékhatása egy jó pár évtizeddel ezelőtt, aminek most már a jeleit is tapasztalhatjuk, tehát ugye az éghajlatváltozás, illetve hát azért ezek, mivel nem megújuló energiaforrások, ezeknek azért a készletei azok hát fogyóban vannak, és ez a két tényező ezt teszi kérdésessé azt, hogy hogyan lehet a civilizációt energia nélkül fenntartani. Ugyanis sokkal több energiát fogyasztunk, mint amit az emberi civilizáció során az emberiség valaha használt. Ugye valaha a saját emberi energia vagy erőforrásoknak a körülbelül kétszeresével működött a civilizáció egészen az ipari forradalom hajnaláig, mondjuk egy kicsit állati erővel, meg egy-két találmánnyal megtámogatva, de hát a fosszilis energiahordozók azok roppant módon kiterjesztették a határainkat. Viszont kényszerhelyzetben is navigáltuk magunkat, ugye kialakítottuk a városokat, megszüntettük a közösségeket, elszakadtunk a természettől, és a városokban pedig az energiára vagyunk utalva. Most itt hirtelen áramszünet lenne, akkor bizony itt nagy pánik lenne valószínűleg, mondjuk még a telefonnal lehetne egy darabig világítani, de ha tartós lenne az áramszünet, akkor már azzal sem. És a modern ember tulajdonképpen elég nehezen tudná az életét elképzelni az energia nélkül. És még csak olyat, például a víz is, ugye a víz is természetes, hogy van, csapból folyik, de ahhoz is energia kell, hogy azt a vizet az épületekbe eljuttassuk. Tehát, hogy energia nélkül gyakorlatilag teljesen halálra vagyunk ítélve. És hát a kérdés az, hogy ezt hogyan fogjuk tudni fenntartani. Én ahhoz szoktam hasonlítani az emberi civilizációt, a modern civilizációt, nem az amazoniai esőerdőkben élő embereket, mert azoknak teljesen mindegy, hogy egy helikopteren ülünk, és a helikopterre lebegünk valami fölött, mert olyan magasra jutottunk, csak ahhoz az helikopterhez folyamatosan energiaellátás kell. Ha elfogy az üzemanyag, akkor az a helikopter lezuhan. És ez a kérdés, hogy hát ezt hogy fogjuk tudni megugrani, hogyan fogunk tudni egy energiaszegény világban a civilizációval boldogulni, és hogyan fogjuk tolerálni azt, hogyha ez a jólét, ez nem lesz hosszú távon ebben a formában fenntartható, tehát mit fognak az emberek egymással csinálni, hogyan térnek vissza azokhoz az értékekhez, vagy azokhoz az elfoglaltságokhoz, amelyek nem igényelnek energiát, és hogy ez erre a társadalom képes lesz-e. Ugye ennek a fő oka a gazdasági növekedést, amely hát tulajdonképpen most is az uralkodó paradigma a világban, tehát szerintem a pénz lett az elsődleges tényező érték, ami meghatározza a világ működését, és ehhez a növekedés társul. Tehát az egész pénzrendszerünk, gazdasági rendszerünk növekedés függő, nem is azt mondom, hogy orientált, növekedés függő, növekedés nélkül itt vége a világnak, már mint politikai, gazdasági értelemben. Az a kérdés, hogy ha nem lesznek meg a növekedés feltételei, akkor a modern civilizáció hogy fogja tudni magát menedzselni, hogy egybe maradnak-e ezek a társadalmak, vagy valami olyan állapotba kerülnek, amit senki nem kíván. Tehát én azt gondolom, hogy még a 24. órában vagyunk, tehát még van mozgásterünk, mert még vannak erőforrásaink, de nem hibázhatunk, tehát hogyha ezeket az erőforrásokat elpazaroljuk, rosszul használjuk fel, nem csinálunk semmit, akkor ebből nagyon nagy baj lehet, mert akkor úgy fog bennünket érni az a válság, ami majd az összes felsoroltnál sokkal nagyobb lesz, hogy gyakorlatilag teljesen eszköztelenek vagyunk. Tehát ez a tét, hogy előttünk álló egy-két évtizedben legyen valami ötletünk arra, hogy hogyan lehet a társadalomnak valahogy a szekerét jó irányba fordítani. Az a baj, hogy a világ most jelenleg egy nagyon elképzelt, ilyen vágyvezérelt jövő felé halad. Tehát ez, amit hallunk, hogy mi a megoldás, hát az pont nem megoldás. Tehát ez most nem akarok itt a részletekbe elmerülni, de hogy majd az energiaforrásokat leváltjuk, és hogy ezzel ugyanúgy tudjuk működtetni a világot, ez nem fog menni. És egyébként nem is csináljuk, de ha csinálnánk, sem menne, tehát ezt nyugodtan el lehet felejteni, tehát nyugodtan fel lehet készülni arra, hogy a mostani mércével mérve szűkebbek lesznek a lehetőségeink, azért az emberhez méltó életnek a minimum feltételei megmaradnak, tehát nem az lesz, hogy itt vége a világnak. Az a kérdés, hogy ezt mentálisan, lelkileg hogyan tudjuk feldolgozni, és hogy a társadalomnak a szövete az egyben marad-e, vagy nem. És itt most nem csak Magyarországról, tehát amikor én beszélek, meg előadást tartok, én nem Magyarországról beszélek, mert ezeket a dolgokat nem, tehát ezek nem itt dőlnek el. Tehát ezek mind globális problémák, és ezek abszolút az egymásra, a világ együttműködésével kell, hogy megoldódjanak. És ez a legnagyobb probléma, hogy ennek még a csírája sem látszik. Tehát az, hogy a világban egyetértés legyen, együttműködés, hát ha most, valaha, akkor most biztos, hogy semmilyen módon nincs, és nem is afelé haladunk, hogy legyen. És enélkül pedig nagyon nehéz lesz ezeket a célokat elérni, úgyhogy ez egy izgalmas időszak lesz, ami előttünk áll, és nagyon nagy a tét.
Tehát az energiaválságot említett főként, az ökológiai válságról most nem beszéltünk, ugye? De majd később esetleg szóba hozzuk.
Benne van, az erőforrás, az erőforrás.
A széndioxid kibocsátás is ebből a természeti katasztrófák, hogy hát, sújtják majd a világot, ezt majd később beszéljük.
Hát majd később, jó, hát ne lőjünk el mindent.
Jó, ne lőjünk le mindjárt az elején. Jó, köszönöm szépen. Kérdezném, hogy a Biblia szempontjából hogy láthatja a jövőt a Biblia? Tehát, hogy mi a kapcsolódás ehhez a természettudományi, vagy hogy mondjam, anyagi problémával számol-e a Biblia, hogy itt energiaválság és ökológiai válság, és mi minden van. Mit tud ehhez hozzátenni a teológus, hogy így mondjam?
Hát én is köszönöm a meghívást, és hát az előbbi összefoglalás nagyon világos volt, és nagyon közérthető. De ugye nyilvánvaló, hogy mindenki számára azt hiszem, hogy ez távolról sincs még a köztudatban. Ezek mindannyiunkat abszolút érintenek, minden embert, és gondolom téged is az feszít, és azért válasz előadásokat, beszélgetéseket, hogy hogyan lehetne tudatosítani az emberekben, hogy ez realitás, és ezzel szembe kell nézni. Szeretném elmondani azt, hogy én tényleg a Bibliát képviselem most itt. Ugye a mi főiskolánk neve is az, hogy Sola Scriptura, teológiai főiskola, és a Bibliában, a valóságban, nekem ez volt a fiatalkori felfedezésem. A felfedezésem az volt, hogy a Bibliában, én így fogalmaztam meg, egy vasbeton szerkezetű gondolatrendszer van, ha magában nézzük, a maga egységében, csak kár, hogy kevesen ismerik fel. És hát amit most hallottunk, hogy egy ilyen krízisbe került a civilizációnk, már én is jó ideje felfigyeltem erre, és nagyon tisztellek téged, meg itt Magyarországon még Szalóczi Zsolt, meg Szatmári Őrs nyilatkozatait is olvastam, és azt mondtam, hogy óriási dolog, hogy tényleg akik abszolút átlátják a maguk tudomány területét, ennyire egybehangzóan mondják, hogy ezekkel a tényekkel nem lehet vitatkozni. Ezek számok, tények. Na most a Biblia oldaláról nézve a dolgot, tulajdonképpen nincs akkora meglepetés, mint általában az embereknek. Tudnélik, az a gondolat már az Ószövetség elejétől benne van a Bibliában, hogy ez a világ nem örök. Ami most egy új dolog most, hogyha egyáltalán ez szóba jöhet, hogy ez a civilizáció összeomolhat, ez a föld nem lesz örökké, és én azt hiszem, ebben óriási szerepük van az evolúciós elméleteknek, és főleg az evolúció alapeszméjének. Valahogy ez annyira átment az emberekben, és szerintem ezért is nehezen állnak szóba, hogy mekkora válság van. No, már 50 éve legalább, ugye, mondjuk gondolom 71-ben az ENSZ-hez intézett felhívás, 72-ben a növekedés határai, tehát itt már hangzik ez, csak mintha nem jutna el a tudatig. Mert valahogy az emberekben az rögzült, hogy a természet magától értetődően örök, az autonóm természeti törvények azok zavartalanul örökké működnek, és a fejlődés, a növekedés, az meg természeti törvény. Valami ilyen ment át az embereknek a tudatába, és ahogyan a természetes szelekció törvénye is utal rá, valahogy úgy fogják fel, hogy hát lehetnek átmenetileg válságok, de akkor majd ebből ugrásszerűen egy magasabb szint fog kijönni. Én a közelmúltban éppen olvastam egy, nem tudom, ugye kiknek ismerős a jelenlévő közül, neked biztosan, Marosán Györgynek egy cikkét, ami teljesen ilyen módon közelíti meg, hogy ebből a válságból ez nem olyan vég, meg nem ez, meg nem az, hanem ebből a válságból egy ugrásszerű új történelmi formáció fog kijönni. Tehát én úgy gondolom, hogy az emberekben ez nagyon mélyen benne van, hogy az emberiség az mindig talpra esik, mint a macska, itt a fejlődés, a növekedés, az természeti törvény, és nem, mintha nem tudnának szóba állni mással. Most azért említettem, hogy a Biblia nézőpontjából ez nem akkora újdonság, mert mondtam, hogy a Biblia elején is például azt olvassuk, én most csak ugye nem foglalkozom, hogy értelmezzek bibliai igéket, csak én is a tényszerűségeket mondom, amelyek a Bibliában vannak. Ugye a vízözön után például Isten egy ilyen ígéretet tesz, ameddig a föld lészen, vetés és aratás, nappal és éjszaka, tél és nyár nem szűnnek meg. aztán majd még visszatérhetünk, hogy ezt milyen alapon mondja, ebben van egy kis vigasztalás, hogy abszolút nem borul föl, de az is benne van, hogy ameddig a föld részen egy ilyen feltételesség. Aztán Jézus például ilyet mondott, az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképp el nem múlnak. Ugyanez a gondolat. Aztán még radikálisabb a János első levelében az Új Szövetségben, amikor így fogalmaz, ez a világ elmúlik, és annak ábrázata is, de a Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Ebben is van némi vigasztalás, hogy van itt valami megmaradás, de ott van az, hogy ez a világ elmúlik kategórikusan. Tehát mi azért is kapjuk fel a fejünket, akik ismertük ezt a gondolatrendszert, hogy ezek a válságjelenségek megjelennek, és ezeknek ez az elemzése, hogy ez halálosan komoly. De most arra nem térnék ki, hogy mi ennek az oka. Minden esetre csak annyit mondanék, és ezzel én is lezárom most, hogy semmiképpen nem az az oka a Biblia szerint, hogy Isten így tervezte volna, ugye amennyiben egy teremtő Isten gondolatában szóba állunk, hogy így tervezte volna, hogy van halál, meg van az egész bolygónak is halála, vagy az egész emberi civilizációnak, de hát gondolom majd a későbbiekben az okok témája is előjön. De ez egy különös egybecsengés most, hogy itt nem igaz az, hogy ugye mondta ezt is, azt hiszem, talán Pálinkás József mondta a korábbi tudományos akadémia elnöke, hogy hát meg kellene érte, hogy véges térben végtelen fejlődés nincs. De valahogy az emberbe annyira rögzült ez, hogy hihetetlen, ilyen nem is tudom, ilyen elvakult optimizmussal nem akarunk szóba állni ezekkel a tényekkel.
A következő kérdést, amit már Zsuzsa is itt félig meddig megemlített, hogy azért kellene tisztáznunk, hogy a tudománynak mi a megközelítése arról, de hát már részben érintettétek mind a ketten, hogy miért alakulhatott ki ez az állapot, az, hogy az energiát ennyire elfogyasztottuk. A tudomány szerint, vagyis hát a vegyészmérnök és a légkörkutató szerint mi okozza ezt a sok válságot a világunkban? Hát a válságok hogy keletkeztek ilyen méretűvé, amit itt most láthatunk az elmúlt évtizedekben?
Hát egy picit túltoltuk, tehát ezt a sokasodjatok, ez egy picit túlment az észszerű határon. Tehát azért a 8 milliárd ember, és hogyha azt úgy olyan kontextusban helyezzük, hogy a Földön élő összes gerinces állatnak a tömegének a 30% az az ember, és 60% a haszonállat, mert a szarvasmarha leginkább, akkor ez valahogy nem tűnik egy természetes képződménynek, tehát egy táplálékpiramisnak, ahol ugye elvileg a csúcsragadozóból kellene a legkisebb számban lenni, de hát ez valahogy nem természetesen működik. Nyilván ezt az energia tartja ilyen fejjel lefelé, tehát kicsit túlmentünk. És a népesség, a másik a fogyasztás. Tehát az a fogyasztási szint, ami most alap, vagy hát ami természetesnek tűnik nekünk, az, és nagyon sok milliárd embernek a világon, az egyszerűen ebben a léptékben ez nem tartható. Tehát még soha ilyen helyzetben nem volt az emberiség, hogy gyakorlatilag feléli, így ahogy most csináljuk, feléljük a jövő generáció erről a föld erőforrásait, de nem regionálisan, hanem globálisan. Tehát gyakorlatilag a jövőnek szinte alig hagyunk valamit. Úgyhogy én itt eljutni szeretnék bocsánatot kérni a jövő generációjától, bár olyan sokan itt nincsenek, illetve mindenki az, hogy itt elveszük előlük a levegőt, tehát hogy gyakorlatilag azokat az erőforrásokat, amelyek az ő életüket biztosítaná, azt tulajdonképpen most fogyasztjuk el, annak a maradékát, és nem nagyon hagyunk nekik semmit. Tehát hogy ez a lépték, ez ami tulajdonképpen globális, és egyébként a történelemben azért az ugrásszerű fejlődéssel lehet, hogy azért nem sok példát találunk, mert azért a történelemben voltak elég nagy szünetek a civilizációk között, és voltak nagy visszazuhanások, gondoljunk a Római Birodalomtól utána a következő jó pár száz évre, a középkorra, vagy hát, tehát hogy azért a történelem az soha nem volt egy ilyen sikertörténet, hogy egyik jobb volt, mint a másik, ami egymás után jött, hát meg azért voltak egy elhajlások a közelmúlt történelmében is, és hát tulajdonképpen ennek az alapja, amiről már volt szó, ez a pénz, meg ez a növekedés, ami teljesen abszurd, és ami egyébként természeti rendszerekre nem jellemző. Tehát ahol az evolúció működik, biológiai rendszerekben, ott nagyon kemény szabályozó korlátok vannak, amelyek tulajdonképpen azért ezt elégsen korlátozzák.
Csak azt gondoltam, hogy az ember annál értelmesebb. Tehát nem úgy viselkedik, mint egy baktérium a Petri csészébe, hogy elmegy a falig, aztán ott elfogyasztja maga alatt a táptalajt, aztán utána egymást, és utána meg összeomlik az egész. Tehát egyelőre úgy tűnik, hogy sok ember, az ember ugye egy csodálatos lény, de ha sok ember, tömeg, meg manipulált tömeg, az viszont olyan, mint egy baktérium. Tehát annak agya nincs, tehát az nem gondolkodik, az tulajdonképpen ezeket a, átveszi ezeket a mintázatokat, és hát gyakorlatilag ugyanúgy tönkreteszi a környezetét, mint egy tudatlan élőlény. Tehát, hogy valahogy itt azért a léptékben én nem látom a tömegekben azt a fajta emberi tulajdonságokat, amire mondjuk az emberhez rendelünk. Hogy, tehát ahogy az ember bekerül egy tömeg, mondják is ezt, hogy ugye a tömeghatás az mindig, az nagyon szélsőséges dolgokat tud az emberekből előcsalogatni, tehát egész másképp viselkedik valaki egyedül, mint hogyha sokan vannak, hát ez bárhol igaz, a kriminalisztikától elkezdve mindenhol igaz, politikában is, tehát hogy úgy tűnik, hogy ezt nem tudjuk, ezzel a tömeg nem tudunk mit kezdeni. És hát így azért ez olyan értelemben, az persze, hogy a Földnek különböző okokból is, természettudományos oldalról is vége lesz, de hát ezt ugye kitettük eddig 4 milliárd év múlva, hogy majd akkor ki a nap vörös óriás lesz, azt akkor harangoztak, de hát úgy tűnik, hogy ezt nem várjuk meg. Tehát itt mi magunk csináljuk, és ilyen értelemben ez felelősség. Mert az, ha történik valami a Földdel, hát ennyi volt, tehát így bármi katasztrófa, csillagászati bármi, akkor az azért nincs kitett, azt lehet sorszerűnek tekinteni, de amikor saját magunk alatt elfűrészeljük a fát és tönkretesszük, én azt azért elkerülhetőnek gondolom, és azt én nem gondolnám, nem gondolom, hogy a Biblia erre gondolt, hogy akkor majd mi tönkretesszük, és akkor vége lesz a világnak, és akkor tehát én szerintem az annál magasztosabb, hogy mondjam, véget kellene érnünk, nem pedig úgy, hogy magunkat tönkretesszük.
Tehát, ha jól értem, azt mondod, hogy a nagy létszám, tehát a közel 8 milliárd fős emberiségnek kevés ez a föld, a földi lehetőség, a földből lehetőséget nyújtó táptalaj, víz, stb. Nem lenne ez elég? Egyébként, ha normális fogyasztás folyna, egy visszafogottabb, nem túl feszített fogyasztással élne az emberiség, mondjuk egy 20-30%-a?
Igen, ezen vitatkoznak, hogy mennyi a föld eltartó képessége. Meg ugye itt mindig az a kérdés, hogy milyen szinten. Igen. Hát ha itt most mindenki bogarakat enne, ülne egy ketrecbe, mint a tyúkok a telepen, és enné a bogarakat, és akkor lehet, hogy fizikailag, mit tudom, ennyi embert is el lehetne tartani. Csak nem gondolom, hogy ez egy emberhez méltó élet lenne. A kérdés az, hogy definiáljuk az életet. Uh-huh. Tehát vegetáló, biológiai lényként, akkor biztos még lehet, hogy kétszer ennyit is eltart a föld. De akkor a sztéket, meg mindent el lehet felejteni, akkor lehet a szöcskéket rágni, meg nem tudom mit, akkor lehet, hogy de az ember szerintem erre többre hivatott, mint üljön egy ilyen ketrezbe, és mit tudom, igyon vizet, és egy a szöcskét.
Én arra gondoltam, hogy nem a túlfogyasztással van a baj, hogy a technológiai fejlettségünk okán most már mindenre képesek vagyunk, és mindent kiszipolyozunk, amit lehet a földből.
Igen, és azt szokták mondani, hogy a technológiai fejlődés az csodálatos, tehát hogy rengeteg új olyan dolgot hozott, amely hát nem is gondoltunk korábban, viszont az agy még őskori állapotban van, és ugyanazok a spájzolás, ami régen élet-halál kérdése volt, az ugyanúgy benne maradt a genetikába is. Hát most is spájzolunk. De most már nem élelmiszert halmozunk fel, bár néha azt is, WC-papírt, meg ilyeneket, de hanem egyszerűen pénzt, meg javakat, meg egyebeket. De ugyanazokat az őskori ösztönöket követjük, mint amit akkor ugye az egy biológiai szükségszerűség volt, most már nem az, de nem tudunk róla lejönni.
Túlhapsoljuk az élvezeteket.
Igen.
Kedves hallgatóink, elhangzott adásunkban megismételtük dr. Gelencsér András, egyetemi tanár, akadémikus, a Pannon Egyetem rektorának és dr. Vankó Zsuzsanna főiskolai tanár, a Sola Scriptura Teológiai Főiskola rektorának értekezését a civilizációnk jövőjéről. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Ökumené. A testvéregyházak műsora.
Ökumené. A testvéregyházak fél órája következik. Ma az evangélikus egyház műsorát hallják.
Maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az evangélikus rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Az igazi szabadság az, amikor a teljes életedet át tudod úgy adni az Úr kezébe, hogy tudod, hogy semmi nem történik az ő akarata nélkül.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Vendégünk a Lélekhangolóban Kemenes Barta Edit, feleség, édesanya, nagymama és egy dinamikusan fejlődő cég, a Kemenes Cukrászat tulajdonosa és ügyvezetője. Interjunkból kiderül, hogy hétköznapjait és ünnepeit egyaránt bátran vállalt istenhite járja át. Egyik lelkes segítője a cégben egyetemista unokája, Veres Péter István, aki szintén megszólal a beszélgetésben. Hallgassák őket szeretettel!
Prédikációt szeretném idézni, amit vasárnap hallottam, abból egy mondatot, nagyon megragadott. Mindannyiunk mély vágya a biztonság, a szeretet, szeretni és szeretve lenni. Az értelmes élet, aminek van célja és része a küldetés tudat. Amennyire elmélyedtem az életében, azt gondolom, hogy ezek igazak önre nézve.
Nagyon szép, amit felolvastál. Egy biztos pont az ember életében, az Úr Jézus. A többi az minden nap változó, akár érzésekbe, akár bármibe. De amibe kapaszkodhatunk, az egy és örök. És olyan biztonság az talán még a szülői szeretetnél is, nem talán, hanem biztosan, mert a szülő is csak ember. De az Úr szeretete az semmihez nem hasonlítható. És az Úrnak mindig egy terve van velünk, hogy a legjobb emberek legyünk.
Köszönöm ezt a bizonyságtételt, ez nagyon erőt adó volt. Különösen is azért, mert azért elég sok nehézséggel szembe kellett néznie az élete során. A legutolsó, amire így a közelmúltból emlékszem, az a tűzeset Biatorbágyon, de ez csak egy a sok közül. Úgyhogy tényleg szükség volt erre a hitre, ami átsegítette a nehézségeken.
Szerencsés vagyok abból a szempontból, hogy olyan környezetben születtem, ahol hitbe jártak a szülők, a nagyszülők, tehát azt láttuk és abban éltünk, hogy van, akihez fordulni a nehézségek idején. De van, hogy az ember elfelejti, hogy hamarabb kell összefogni a kezet, imára kulcsolni, hanem hogy meg akarunk oldani saját magunk. Ezt is, azt is. És akkor, amikor eljutsz oda, hogy egy falba ütközöl, akkor a homlokunkra csapunk, hogy jó, akkor jön az Úr, mert ő a biztos pont. Tehát minden nehézség végén a kilábalás, az mindig az Úrtól jön. A többi azok ilyen köztes időszakok, próbálkozások. És én nem hiszem, hogy ez másképp lenne másnál. De ahogy az ember idősödik, csökken az a időintervallum, amikor saját magam akarom megoldani, és hamarabb fordulok az Úrhoz.
Jó hallani, hogy így áll mindenhez, mert azt gondolja az ember egy vállalkozóról, bár ön egy kedves, törékeny hölgy, de hogy nagyon fontosak az olyan dolgok, mint a haszon, a nyeresség, a siker, de eddig nem ezeket emelte ki.
Én nem hiszek abban, hogy az ember többfajta tud lenni. Tehát otthon vagyok egyfajta, a templomban még egy, aztán a vállalkozásban pedig egy üzletasszony. Név szerint igaz, mert otthon édesanyja vagyok, feleség, sőt, nagymama már, hála jó Istennek, de az embernek a lelke az nem ilyen vagy olyan, hanem egyfajta. És hogyha otthon szeretettel fordulok a családtagjaim iránt, szeretettel fordulok a férjem családja iránt, hiszen ha az enyémeket szeretem, akkor azt gondolom, hogy az a szeretet az átvéhető a másik oldalra, és mert mindig magunkból kell kiinduljunk. Ugyanaz történik egy cégbe is, őket és a családtagjaimnak tekintem. Nyilván nem tudok olyan szinten a szülőjük lenni, most ezt így idézőjelben mondom, de amennyire csak lehet, segítőkész vagyok, és az eljut odáig, hogy gyakorlatilag hiába százan dolgozunk a cégnél, mai nap is történt olyasmi, hogy én úgy beszélek velük, mintha az édesanyja lennék, mert nem tudom elengedni azt, amit nem csinál jól, hogy én szépen ne hívjam fel a figyelmet. És ez néha vonatkozik a hitre is. Én senkire nem erőszakolom az én saját hitemet, de soha egyetlen egy pillanatig se gondolkodtam azon, hogy nekem nem kellene hálát adni előttük is. Például akár egy céges összejövetelen. Most ugye egy vadonatúj épületben vagyunk januártól, és annak apropóján is a Jóistennek hálát adva a többiek előtt. Azt gondolom, hogy az a elfogadás a munkatársaim részéről, mert ugye ott sem mindenki hívő, de mindenki az őszinteséget leveszi, hogy az hívő jövő vagy nem. És mivel engem úgy ismertek meg, hogy én ilyen vagyok, és a szókimondásom vagy ami, akkor soha senkinek nem jut eszébe, hogy az baj lenne, hogyha akár egy ünnepségen együtt imádkozunk. Most megadatott nekem, így hirtelen eszembe jutott, hogy júniustól ingyenes étkeztetés van a cégemnél az összes dolgozó részére. És egy nagyon-nagyon szép, igényes ebédlő van, konyha van, és ebédszünetbe jönnek három csoportba, és ebédelnek. És akkor az asztalra kinyomtattam és kitettem az egyik asztali áldást, hogy ott legyen. És ezt mindenki jó szívvel fogadta. És azt gondolom, hogy ez is egyfajta missziója a hívő embernek, a hívő üzletasszonynak vagy üzletembernek, hogy kötelességünk igenis példamutatással és ahol csak lehet utat mutatni. De ehhez példásnak kell lenni, hogy nem csak beszélünk róla, hanem teszünk is értük.
Tehát akkor nincs negatív visszhangja, vagy nem tartja egy-két ember furcsának, hogy máshogy áll az élet dolgai.
Nem hiszem, hogy naív lennék. Én soha nem tapasztaltam, én szeretetet és tiszteletet tapasztalok. Ez egy kicsit néha nehéz is, hogy a nagy-nagy dolgokba azért csak mindig eljutnak hozzám, és azért ez a Edith néni van egy perce, ez sokszor elég sok percbe kerül, de a Jóisten, amíg egészséget ad, addig biztosan helyt tudok állni. De vannak már mögöttem, akik majd tovább fogják vinni, és ugyanilyen lelkülettel, úgyhogy ebből a szempontból nyugodt a szívem.
Lélekhangoló.
Családtagok viszik tovább?
Családtagokból is, de mivel nálunk úgy működik a családba, gyakorlatba, hogy attól, hogy van egy jól működő vállalkozás, ez nem kötelez senkit arra, hogy ott kell dolgozni. Éppen ezért a legkisebbtől a legnagyobbikig mindenki részt akar venni ki, amit tud. De van azért saját szakmájuk. Tehát a nagyobbik lányom ügyvéd, ő neki nagyon szép karrierje van, kis felnőtt gyermekei vannak, de nagyon sokat segít. Tehát most már régen szerződések egyéb minden intéztem magam, de most már sok mindenben azért ott van ő, leveszi a vállamról ezeket a nehézségeket, több mindenben azért részt vesz. A Péternek az édesanyja, ő egy betegség után ő tanítónő, a mestersége, ugye, hivatása, inkább azt mondom, azt is úgy üzte, és egy súlyos betegség után bekerült hozzánk inkább, mint nézelődő vagy ott, és aztán ott ragadt és megszerette, úgyhogy mi együtt dolgozunk most már több mint 10 éve. És az unokák mindenki valamilyen szinten a cégbe besegít. Tehát Péternek eltökéltsége, ő már most az egyetem alatt nagyon sokat segít ebbe a média világába.
Olyasmit tanul az egyetemen?
Igen.
Kommunikációszak?
Igen. De a másik egyetemista unokám, aki a Pázmány Péterrel jár jogra, ő bombonokat készít, meg csoki díszeket, meg ilyeneket a cég részére. Tehát mindenki valamilyen módon hozzájárul, és saját egzisztenciát akar teremteni, akárha iskolába is jár, de ez 10 éves koruktól. Péter, ő vagy 3 évet pincérkedett. 4-et. Nagyon, nagyon ügyes volt ő is, és mindenki valamilyen formában, pont amiatt, hogy nem kötelező, hanem így a szíve vágyuk szerint. Szerető, szép családdal áldott meg a Jóisten. Nem is tudom, hogy mivel érdemeltem ki.
A család és a hivatás, ez így ennyire össze tud fonódni, és jó értelemben. Tehát akkor nem kell választani a kettő közül, mert ugye a legtöbb nőnek ez nagy dilemmája, hogy találja meg az egyensúlyt a hivatása és a családja között.
Azt gondolom, hogy egy saját vállalkozás azért az irányítható úgy, hogy ebben ne legyen hiány, hogy a család együtt van, hiszen mi osszuk a saját időnket. Például mi mindig együtt ebédelünk. A 11-ből legalább 3-4 biztos, ez felváltva. Hol egyik, hol a másik. De mivel egy udvaron lakunk, 3 külön lakrészbe, de egy udvarba megyünk ki, a pincén keresztül van egy közös átjáró is, ezért a nagyihoz nagyon sokat átszaladgálnak, meg a lányaim is átjönnek, még úgy is, hogy napközben is ugye együtt vagyunk, találkozunk, beszélgetünk. Tehát jó nekünk együtt, a vejeimet is nagyon szeretem, megbecsülik a lányaimat. Nem mondom, hogy néha nincs összezördülés, de nálunk harag nincs. Mindenkit elfogadunk olyannak, amilyen. Az egyik egy kicsit nagyobb a vérmérséklet, a másik csendesebb, a harmadik ilyen-olyan. Tehát nem vagyunk szentek mi se. De szeretjük egymást, és ez a lényeg.
Ugyanaz a nyelv, ugyanaz a rossz. Ugyanaz a fény, ugyanaz a tűz, ami ugyanúgy él. Csipke bukódnak tüzénát, szelíd erős hangján megszólíts magában rá. Egy szavával mindig megáll. Ő a kezdet, ő a forrás, vele tűzön, vizen megyek át.
Lélekhangolónkban Kemenes Barta Editet, a Kemenes Cukrászat ügyvezetőjét és unokáját, Veres Péter Istvánt kérdezi Gazdag Zsuzsanna.
Említette a lányait meg az unokáit, a kedves férjéről lehet-e még tudni valamit, hogy ő mennyiben, vagy hogyan kapcsolódott, vagy kapcsolódik be?
Mi nagyon sokat dolgoztunk együtt, és a 2007-8-as gazdasági világválságban, akkor ő egy kicsit elengedte ezt az egész dolgot, azért 60 év felementünk, akkor már én 56 voltam, és én nem tudtam elképzelni azt, hogy innentől kezdve akkor hátradőlünk és sorozatokat nézünk, mint ahogy mások teszik, vagy sokan. Ugye sok mindent elveszítettünk akkor a válság idején, és mikor tud az ember nagyon fölnézni az égre, mikor nagyon mélyen van. Hát ez akkor volt. Valahogy az Úr nekem olyan türelmet adott ehhez az egészhez. Nagyon-nagyon sokat imádkoztam. Több mint egy év, másfél év, amikor így megszületett a lelkembe, hogy szeretek sütni, és mindig mások is szívesen kóstolták, megették meg, sőt, még az előző cégnél mindig karácsonyra én sütöttem, főztem, és mindig mondták, hogy jaj, Edith néni, ezt kellene csinálnia. És akkor ugye legyintettem erre a dologra, és aztán egyszer mégis eljött az az idő, hogy így előkerült ez a téma, és sok mindent figyelembe véve a tapasztalatokból minden, úgy éreztem, hogy ez egy nekem való dolog. Bátorság kellett ahhoz, hogy újra a hitelt felvenni, amiből el tudom indítani. És a lányaim voltak azok, akik nagyon mellettem álltak, és hittek, hogy ebből lehet valami. A férjem annyira nem. És ezért Kemenes is a neve a cégnek, az a lánykori nevem, és így lettek cégtársaim a két lányom. Aztán a férjem is besegített sok mindenbe, de igazából a céget mi hárman vezetjük.
De most akkor már biztos másképp látja egy utólag már, mint a férje, persze, hogy örül, hogy ön nem adta fel.
És igen, nagyon örül. Mai napig ott van ő is, és bármiben, amiben kell, akkor segít. Ő inkább ilyen műszaki beállítottságú, és gépek, egyéb minden, hogyha probléma van, akkor benne bízhatunk.
Vannak most olyan újabb terveik esetleg, hogy így közeledik az év vége, vagy a következő év, amit még meg akarnak valósítani. Említette itt, mielőtt bekapcsoltuk a mikrofont, hogy volt egy felvétel is, az lehet, hogy a reklámnak a része, vagy esetleg készül valami.
Igen, én nem is tudom, el is felejtettem megkérdezni az unokámtól, itt ő a főnök. Tehát szól, hogy mama, akkor most elindítjuk a te csatornádat, most konkrétan nem tudom, hogy az milyen csatorna, vagy hol lesz, de hát teljesen megbízom bennem. Ilyen heti 3 sütés az biztos, hogy lesz. Ma azt forgattuk le, aztán, hogy annak a sorsa tovább, ez már nem az én asztalom.
Péter, a nagymamád említette, hogy vannak ugyan különböző szerepek egy ember életében, de nem kell bizonyos szerepekben másképp viselkedni. Te kívülről másnak látod-e nagymamaként esetleg, és másnak látod-e, amikor üzletasszonyként a mindennapi munkáját végzi?
Nem, igazából mama ugyanúgy viselkedik otthon, mint a cégnél is, tehát ugyanúgy szokta az embereket is kezelni, mint ahogy otthon minket. Bármikor valakinek valami gondja van, mindig fordulnak felé, vagy félremennek, megbeszélik. Mama mindig segítőkész. Én szoktam mamának néha mondani, hogy mondom, most bejöttem dolgozni, a munkát beszéljük most, nem az otthonit vagy a magánéleti dolgokat, hanem most haladnunk kell, mert pörgés van. Én vagyok az ember inkább kettőnk között, amikor beszoktam menni, hogy most munka van, most nem foglalkozunk az olyan dolgokkal. De mama mindig szokott ugyanúgy, amikor együtt forgatunk ketten, vagy éppen amikor csak felmegyek az irodába, valami cuccomért mert le kell vigyem forgatáshoz, akkor is szokott sütni, vagy plusz ebédet csinálni, hogy nagymama az mindig nagymama lesz, mert mindig szereti, hogyha esznek az unokák, úgyhogy ha valaki jön, akkor általában az így szokott kinézni, hogy mama az teljesen ugyanolyan otthon, mint a cégnél is.
Szóba került, hogy te leszel az, ha jól értem, aki a YouTube csatorna ez?
Fenn vagyunk mind a YouTube-on, Facebookon, Instagramon és TikTokon is. Ez a 4 platform, amit most mi így nagyon nyomunk, mert kell. Most jelenleg indítjuk majd a weboldalt is, hogy legyenek kint majd olyan cikkek rólunk, saját ilyen belső működéses, hogyan nyílt, olyan gondolatok, amiket így ott tudunk megosztani. Mamának a csatornája meg igazából azért lesz jó, mert ott meg tudja is osztani azokat a recepteket, amiknek az lesz a lényege, hogy mások is el tudják otthon készíteni, mivel nem tudjuk sajnos megosztani azokat a recepteket, amik már gyártásban vannak. Úgy gondoltam, hogy nagyon jó lenne egy olyan csatornát mamának készíteni, amivel tudunk adni is valamit, amit otthon is tudnak készíteni mások. Nekem van jó pár ismerősöm, akinek van saját csatornája nagy nézettséggel, és akkor innen jött az ötletem, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy saját csatornát mamának, amin ő bármit, amit szeretne, ki tudunk rakni.
És mikorra tervezed az indulást?
Vagy karácsony után, vagy inkább megvárjuk az új évet is.
Egyébként milyen nálatok a családi karácsony?
Nálunk a családi karácsony az úgy szokott kinézni, hogy 24-én reggel, ugye mivel mi hárman házban lakunk egymás mellett, nálunk szokott jönni reggel a Jézuska. Amikor felkelünk, akkor jönnek át unokatesóik is, mamáik is, és akkor ott együtt megkezdjük a karácsonyt, és akkor délután elmegyünk templomba, és utána szokott jönni a Jézuska a keresztanyukámékhoz, és ott eltöltünk egy pár órát, beszélgettünk, unokatesónkat társasozni szoktunk, úgyhogy mi nagyon sokat töltünk így együtt, minden vasárnap templom után is együtt szoktunk társasozni. Akkor miután keresztanyukámnéktól elmegyünk, este mamánál szokott lenni ebéd, és akkor ott vacsora. Szokott jönni a Jézuska. Ja, vacsora, igen.
Igen, ott maradunk utoljára.
Ó, Betlehem kis városa, mi csendben fekszel ott, álomtalan mezőt felett a néma csillagok. De Zord utcádon tűnt fel örökké tartó fény, ez éjszakán beteljesült benned minden remény.
Péter elmondta, hogy neki milyen a karácsony, de akkor Edittől is megkérdezném, hogy mit ad a karácsony, vagy mit jelent a családdal töltött idő.
A családdal sok időt töltünk együtt, nyaralni is együtt járunk, de a karácsony az mindig egy varázslatos, különleges dolog. Már az adventben elkezdődik az, hogy a készülődések, és ugye mivel mi édességekkel foglalkozunk, meg ott is akkor van, hogy akkor süteményből adventi koszorú. A másik, hogy adományokat hova kell adni. Most is imaórán vagy bibliaórán is azért egy 10-15 percet pont arról beszélünk, hogy a gyülekezetben kinek mire van szüksége, és az hogyan tudjuk majd összefogni. Nagyon sok munkát végzünk közösen gyülekezetből a testvérekkel. Tehát, hogy ez az adventi várakozás azért egy csomó mindenről szól. Nem csak tudatba, hogy várjuk a karácsonyt, hanem azt, hogy van egy csomó teendő is, és ilyenkor kinyílik az embernek a szíve és a lelke, hogy hogyan tudjon úgy tenni, ami az Úrnak is kedves. És akkor azért ez elég sok feladat, és mire elérkezünk karácsonyra, akkor az ember már tényleg ünneplőbe öltözteti a lelkét is, és akkor az az együttlét ott, hát az én észemről abszolút csak egy hála. Hála az Úr Jézus megszületéséért, és hála a családért, akit adott. És az, hogy ott együtt tudunk lenni mindig, és megtartott az Úr. Persze vannak mindig hiányérzetek, tavaly a nővérem ment el. Azért ezek úgy előkerülnek akkor, de azt tudjuk, hogy jó helyre ment. De a többi az csak, az nagyon nagy hála az Úrnak, hogy eltelt egy esztendő, és megmaradtunk mindnyáron egészségbe, békességbe.
Köszönöm, hogy a hálát így kiemelte, mert ez nagyon ritka kincs manapság, meg akár azt is mondhatná, vagy ön, vagy az ön helyébe bárki, hogy úgyis annyi dolga van, és annyira fáradt mondjuk a munkában, és a gyülekezetben is annyi mindent csinál, tehát hogy miért legyen még nyitott mások felé, és miért akarjon segíteni, és nagyon jó volt ezt hallani. Tényleg ez olyan őszintének és igazinak tűnik, és ez nagyon ritka manapság.
Én azt gondolom, Zsuzsa, hogy nem olyan ritka. Én a környezetemben pont ezt látom, hogy mindenki az szerint, hogy mi áll rendelkezésére, nagyon jó szívvel adakozik, és gondol rá, és tesz sok mindent. sokkal többen vannak azok, akik érzékenyek a mások nyomorúságára. Nem adni nehéz, hanem elfogadni nehéz, azt látjuk. Nekünk van egy alapítványunk, Kemenes a családokért, fiatalokért. Pont ezzel a céllal alapítottuk a lányaimmal, hogy hónapokon keresztül egy és ugyanannak, és többször előfordult ilyen, hogy adományokat adunk. Egy bizonyos idő után úgy érzi, hogy akkor talán tartozna nekünk valamivel, holott soha nem fordul meg az ember fejébe ilyesmi. Hogyha egy alapítvány mögött, de ugyanúgy a cég tudja, vagy én saját magam, vagy akárki adni, akkor az könnyebben megy. Én ezt a szüleimtől tanultam. Olyan érdekes, hogy időskoromra viszont egy mondat, amit édesanyámtól hallottam, pont ilyen esetekben, hogy hadd el szegényt, mert nem tudja, hogy mit csinál, vagy mit mond. Tehát, hogy adott, és aztán szembefordultak vele. És akkor ő mindig azt mondta, nem az a lényeg. Imádkozni kell érte, mert nem tudja, hogy mit tesz, mit mond. Ezért is tartom fontosnak az unokáimba is betáplálni, hogy el kell mondani nekik, akkor is, ha úgy tűnik, hogy nem hallja. El kell mondani, mert ott marad a fejükbe, és majd egy szituációban vissza fog jönni az a mondat, és az nagyon sokat fog segíteni neki. Hogy igen, nem számít az, hogy ki, mi, hogy, az a lényeg, hogy te mit érzel, hogy tudsz róla, hogy bajban van, akkor segítesz. Pont a munkatársaimnak mondtam el a múltkor, mert legyintenek, hogy nem érdemli meg, mert ilyen olyan meg, hogy minek, meg mit tudom én. És mondtam neki, figyelj, addig, amíg nem tudsz róla, hogy milyen bajban van. Addig nincs semmi probléma, de abban a pillanatban, amikor szembesülsz, hogy valaki bajban van, és te túllépsz rajta, az már a te problémád lesz, hogy ott voltál, és nem nyújtottad ki a kezed. Csak hát nehéz, mert mindig mindenhol nem lehet, de úgyis megszólal a Szentlélek, hogy itt dolgod van. A saját hitem is olyan, hogy egyre mélyül és egyre szélesedik. És a mélyülésben azt is érzem, hogy Isten iránt való szeretetem és tiszteletem is az így magasságokba megy. Tehát nem ugyanaz, mint 15 évvel ezelőtt. A próbák ideje alatt egy-egy nehézségből, amikor kikerülünk, sokkal közelebb kerülünk Istenhez ezáltal. Ott, amikor az emberi agy azt gondolja, hogy innen nem lehet kijönni, vagy egy súlyos betegségből, és sorolhatnám, mert sok minden volt már az életünkbe. Emberi ésszel azt gondolod, hogy itt már nincs, és akkor abban a pillanatban, amikor azt mondod, hogy de, mert az Úrnál semmi sem lehetetlen, akkor onnantól kezdve az imádságok által egyszer csak elkezd a békesség megszállni, hiszen odaadtad azt a terhet, azt a nehézséget az Úrnak, és te egyre könnyebb leszel benne. Úgy tud segíteni a hit, az imádság, hogy ha tudod, hogy Istennél semmi sem lehetetlen, és te tudsz ezzel a gondolattal, szívvel, lélekkel azonosulni, akkor te egy szabad ember vagy. Azt vallom, hogy az igazi szabadság az, amikor a teljes életedet át tudod úgy adni az Úr kezébe, hogy tudod, hogy semmi nem történik az ő akarata nélkül. Én már tudom azt, hogy fölnézek az égre, és megadatik akkor, amikor ő jónak látja. Egyedül az övé a dicsőség.
Kemenes Barta Edit és unokája Veres Péter István hitben, családi körben megélt ünnepekről és jó ízű, áldott munkával megtöltött hétköznapokról szólt hallgatóinknak. A Kemenes Cukrászat tulajdonosát, ügyvezetőjét Gazdag Zsuzsanna kérdezte. A Lélekhangolóban elhangzott interjúkat meghallgathatja az Evangélikus Missziói Központ online felületein is, honlapunk missio.lutheran.hu, a Spotify-on Lélekhangoló néven szerepel podcastunk, a YouTube-on pedig szintén Evangélikus Missziói Központ név alatt vagyunk megtalálhatók. Visszajelzést a következő számra küldhetnek SMS-ben 0620 620 36 79. Szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, erős vár a mi Istenünk!
Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.